a film többféleképpen is elkezdhető lenne. Például a görögországi olimpiával. Itt 4 évenként a napsugarait összegyűjtve gyújtják meg a lángot, amely egy világkörüli stafétával ér el azután a mindenkori játékok színhelyére a megnyitó ünnepségre. Vagy kezdhetném 1981-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ülésén, ahol Samaranch elnök jelentette be, hogy az 1988-as nyári olimpiai játékok rendezési jogát a dél-koreai főváros kapta. Mert tulajdonképpen ezzel a készfogással és ezzel az aláírással kezdődött minden. Vagy kezdhetném magával Szöullal, amely a 14. században a Yi dinasztia idején vált fővárossá, és amelynek ősi palotái a Chuzon dinasztia uralkodóinak pompás kincseit rejtik. Egy 5000 éves kultúra máig érintetlen maradt emlékeit. Vagy a koreai zene és tánc sajátos világával, ami az évezredek előtt Mongóliából, Mandzsúriából, a Sárga-tenger partjairól idevándorolt törzsek dallam és mozgásvilágát, a buddhista, konfuciánus és keresztény vallás elemeit őrzi egymás békés szomszédságában. Esetleg a világ egyik legdinamikusabban fejlődő társadalmát is felvillanthatnám bevezetőben ez a film. A 100 000-esből 10 000 000-ossá vált fővárossal, a gyorsított felvételszerűen épülő városnegyedekkel, a kézművesség és a korszerű elektronika sajátos szimbiózisával, és természetesen az emberekkel. De kezdjük inkább prózaibb módon azzal, hogy magyar labdarúgókat kísértünk Szöulba az olimpiát megelőző elnöki tornára, amelynek megnyitója szerény előgyakorlata volt az olimpiai gálának. Már itt ízelítőt kaptunk a szervezésből, amely minden részletre kiterjedt. Még arra is, hogy a csapatvezetők közül hányan állhattak lent a játékosokkal, és hányuknak kell helyet foglalnia fent a dísztribünön. A magyaroknak ezen a tornán nem sikerült eljutniuk a döntőig. Nekünk azonban sikerült megnézni az olimpia legtöbb létesítményét. Először is a levegőből. Ennek az olimpiának a versenyei 34 helyszínen zajlanak majd. A 34-ből 33 már készen állt az 1986-os ázsiai játékokra. A versenyek java két körzetben zajlik, a várost átszelő Han folyó déli partjára épített sportcentrumban és a tőle 4 kilométerre fekvő olimpiai parkban. A jelek szerint Szöulban a kis távolságok olimpiáját tartják. Ami a levegőből sejthető, az Olimpiai Bizottság székházának tetejéről már egyértelmű. Az olimpiai park stadionjai szűk félkörívben egymás tőszomszédságába épültek egy 167 hektáros liget peremén. A tervezők az ősi koreai településmódot utánozták, ezért vették körül a parkot csatornaszerű vízesárokkal, és ezért alakították a terepet a hagyományos teraszos kiképzésűre. Az olimpia megnyitójára készen áll majd egy új híd a Han folyón, a 15. a hozzátartozó 8-sávos autópályával. Ott jártunk, hogy még csak épült, mára kész a népek barátságának emlékműve, az olimpia diadalkapuja. A kosárlabda, a vívó, a súlyemelőcsarnok, a kerékpárstadion és a teniszpályák karnyújtásnyira vannak egymástól. A játékokkal kapcsolatos összes beruházás tervezett összeg 1,7 milliárd dollár. Az állami költségvetést azonban ebből csupán 200 millió dollár terheli, mert a számlát az olimpiai emblémát termékeiken feltüntető cégek, a versenyeken hirdető vállalatok, az olimpiát közvetítő tévétársaságok, az olimpiai sorsjegyet vásárlók és a belépőjegyet váltó nézők fizetik. Mindezt a dél-koreai olimpiai szervezőbizottság főtitkárától tudtuk meg.
Mr. Chan.
Chan úr, mikor kezdték el a felkészülést erre az olimpiára?
1981. novemberében.
És mi volt az első dolgok?
Először is áttanulmányoztuk a korábbi olimpiák szervezőbizottságainak jelentéseit. Azután elküldtük a szakembereinket Los Angelesbe, Montrealba, Münchenbe és Tokióba, hogy a helyszínen nézzék meg, hogyan kell felkészülni egy olimpiára.
Miben hasonlít és miben különbözik majd a szöuli olimpia az elődeitől?
Pillanatnyilag elmondhatjuk, hogy ez lesz az emberiség eddigi legnagyobb fesztiválja. A legtöbb résztvevővel, mind a versenyzők, mind a benevezett országok számát tekintve. Az olimpiai játékok alapjában mindig ugyanolyanok. A mi létesítményeink nagyon jók. Több sportágban rendezünk versenyeket. Ezúttal 23-ban, ami 2-vel több, mint Los Angelesben. Talán átgondoltabban telepítettük a pályákat, mint a korábbi olimpiai városok. Azután persze lesznek különlegességek is, a kulturális programok. A megnyitó és záró ünnepséget a régi koreai hagyományra alapozzuk.
Will be based on our own tradition and culture mostly.
Az olimpiai park peremén nyílik az olimpiai falu. 500 ezer négyzetméteren, 86 épületben közel 3700 lakás várja 13600 versenyzőt és sportvezetőt. A legfőbb szempont az volt, hogy a sportolók nyugalmát biztosítsák. Ezért az újságírók nem mehetnek be a faluba, csak a makettel látható J alakú épületben találkozhatnak riportalanyaikkal. A lakások nappaliból, 3-5 hálószobából, 1 vagy 2 fürdőszobából és konyhából állnak. Egy-egy olimpikonra 20 négyzetméternyi tér jut. A kétágyas szobákba már gondosan oda készítették minden falu lakó ajándékait, a tisztálkodó szereket. A hölgyek parfümkészletet is kapnak. Gondoltak a kosárlabdázók testméreteire is. Az ágyneműt két naponként, a törülközőket naponta cserélik. A dohányzóból gyúrószobát csináltak. Az olimpia idején tilos a főzés. A központi étkezőben egyszerre 4200-an foglalhatnak helyet, a többféle menü közös sajátossága, hogy napi 5000 kalóriát biztosít. A falu lakásai már az építkezés idején gazdára találtak átlagosan 100 000 dollárért. Szerencsés ember, aki a lottóhúzásszerű sorsoláson hozzájutott, ma már 200 000-et érnek. Ha van igazán nagy gondja a szöuli olimpiának, akkor a biztonság az. 100 000 rendőr és katona őrzi majd a versenypályákat és a szálláshelyeket. 16 különleges biztonsági alakulat szakértőit 60 000 darabos műszerparkkal szerelték fel. 64 kutyát idomítottak például a kompozit 4 nevű robbanó szerkezet felfedezésére, amelynek nincsenek fém alkotó elemei. A biztonsági szolgálat számítógépeiben 600 nemzetközi terrorista szervezet és több mint 6000 terrorista adatai gyűjtötték össze. A szervezőbizottság biztonsági vezetője ezekkel az impozáns adatokkal kezdi a beszélgetést.
Isn't it a special difficult?
Nem tartja különlegesen nehéz feladatnak, hogy őrködnek a sportolók, a sportvezetők és az újságírók biztonsága felett. Ez pedig szükségszerűen együtt jár bizonyos korlátozásokkal. Közben pedig biztosítani akarják a játékok szabad légkörét. Nem érez ebben ellentmondást?
De igen. Csak hogy a következő a magyarázat. A szöuli olimpiai szervezőbizottság több mint 4000 polgári önkéntest alkalmaz a hivatásos biztonsági erők mellett, hogy a vendégek segítségére legyenek nyelvi tájékozódási problémáik megoldásában, egyben pedig, hogy minimálisra csökkentse a biztonsági intézkedések szigorát. Ezeket a segítőket arra képeztük ki, hogy rugalmasan segítsenek, és így a versenyzők nagyon keveset érzékeljenek az őket körülvevő biztosításból. Az egész olimpiai biztonság problémakörének központi gondolata, hogyan lehetünk maximálisan hatékonyak, és közben minimális mértékben alkalmatlankodók.
It means the our the security measures is the first goal is the how we can make the maximizing our security measures with minimizing our.
Ami a nézőket illeti, ők például nagyon egyszerűen bejuthatnak a versenyek helyszíneire.
I mean their procedures to go in the venues is
simple. Ezen a fémdetektor kapun, a csomagjaikat pedig átvilágítjuk. Ennyi az egész. Az atléták, az újságírók, szóval az olimpiai család tagjai pedig biztonsági kíséretet kapnak, valahányszor az egyik létesítményből a másikba mennek.
They will be escorted by our professional security people.
Ez azt jelenti, hogy ha egy sportoló sétálni akar Szeulban, akkor nem léphet ki egy rendőr utcára?
Persze, hogy kiléphet, kíséret nélkül is. Szóval, ha vásárolni akarna, vagy város nézni magánemberként, akkor is kérhetnek biztonsági kíséretet. De ez nem kötelező.
Required to the my organization to provide some security personnel or something like that.
Ha magukra akarnak maradni, akkor magukra hagyjuk őket.
In case they would like to leave alone, we let them go alone.
Ez uram egy szabad ország. Bármikor, bárhova akarnak menni, mehetnek.
Any place you want, you can go.
Egyfajta látogató típusra ez a szabadság egészen biztosan nem vonatkozik. A terroristákat a különleges dél-koreai antiterrorista kommandó harcosai várják. Szőul közelébe lévő laktanyájukban bemutattak nekünk valamit a tudásukból. Az egység létszáma titkos. Felszereltségéről is csak annyit árultak el, hogy a hagyományos keleti harci eszközöktől a lézerpuskáig és a percenként 600 lövedéket kilövő hangtompítós géppisztolyig sok minden van a birtokukban. Ez a lőgyakorlat Beretta típusú pisztolyokkal folyt. A céltáblákon európai típusú női és férfi terroristák rajzolt alakjai. A különítményesek fekete ruhája és állarca a 42 fokos melegben látványnak is izzasztó volt. Két típusát mutatták be, a nyílt fegyveres harcot és a csendben végrehajtott rajtaütést. Végül láthattuk, hogy a Müncheni olimpia szomorú tapasztalatai nem múltak el nyomtalanul. Az épületeket elfoglaló és csúszokat ejtő terroristákat ilyen vendégszerető fogadtatás várja. Az olimpia előtt legjobban őrzött helyszínek közé tartozik a dél-koreai olimpiai csapat edzőtábora, a szőuli Tata. Amikor ott jártunk, parkjában épp a cselgáncsozók edzettek egyszerű, de hatásos módszerekkel. A közeli csarnokban pedig a női tornász válogatott, amelynek magyar vezető edzője van, Förstner Klára személyében. Magát a tábort az 1964-es tokiói olimpia után hozták létre, addig Dél-Koreában nem ismerték a központi felkészülést. A nagy cél az első számú ázsiai vetétárs, Japán utolérése, majd elhagyása volt. A tábor fegyelme katonai, ébresztő és közös reggeli torna 6-kor, takarodó 9-kor. A tornászlánok edzését a vezetőedzőn kívül 3 koreai szakedző irányítja. Kárika, mennyiben más dolgozni ezekkel a lányokkal, mint az otthoniakkal?
Bizony, ez egy tanulmány volt nekem az első néhány hét után, hiszen azt hittem, hogy torna-torna a világ minden egyes táján, de azért ebben tévedtem. Ezek a lányok nagyon bátrak, ezek nagyon ügyesek, és mondhatom azt, hogy olyan, hogy egy új elemtanulás a probléma legyen, vagy félnek, ezt nem is ismerik. Ellenben fizikai képességben elmaradnak ettől a lehetőségüktől, és ugyanakkor ehhez nincs nagy kedvük. Tehát a fizikai képességek területén van hátrányuk, és ezért nem olyan jó tornászok, hogy a világ élvonalában legyenek. A feladatom ez volt, hogy ezen a területen fejlesszem őket, viszont ez nagyon nehéz. Mert ez azt jelenti, hogy minden nap, minden edzésen ilyen jellegű munkát végzünk, amihez ők viszont nincsenek hozzászokva. Reggel 6 óra 15-kor egy early morninggal, egy kora reggeli tornával kezdünk, ahol ez a bizonyos fizikai képzés nagy része lemegy, aztán 9:30-tól 12-ig, és aztán 2-től 6-ig, 6:30-ig is az egyéni foglalkozások azután.
A dél-koreai versenyzők nagy része, mint a vidékiek, kétnek az olimpiára, búcsút vesznek családjuktól, hogy betöltöznek az edzőtáborba. A tábor parancsnoka, hivatalosan elnöke, civilben parlamenti képviselő. A köztársasági elnök szűk baráti köréhez tartozik.
Mr. Jip Kim, what is the special task of this training center?
Mi a különleges feladata önöknek most, 2,5 hónappal az olimpia előtt?
Tudnia kell, hogy egész Ázsiában ez az egyetlen központi edzőtábor valamennyi sportág számára. 1964-ben meglehetősen gyengén szerepeltünk a tokiói olimpián, és úgy döntöttünk, hogy ezentúl nem bízzuk a szakszövetségekre a felkészítést. 2 évvel később építkezni kezdtünk, és újabb 2 év múlva állt a tábor. Azóta 80%-kal több érmet szereztünk például az ázsiai játékokon, mint a tábor előtti időkben.
Mennyire állnak készen most az olimpiára?
Ami a létesítményeket és a szervezési előkészületeket illeti, több mint 100%-osan. Én meglehetősen sokfelé utaztam az elmúlt évtizedekben. Ott voltam szinte valamennyi olimpián, ázsiai játékokon, nagyon sok világbajnokságon, de sehol sem tapasztaltam, hogy hónapokkal a rendezvény előtt már ennyire készen lenne minden. Ami pedig a sportolóinkat illeti, a csapat 4 éve, tehát a Los Angeles-i olimpia óta szigorú központi felkészülési terv alapján készül, és nekem itt egyebek között az a dolgom, hogy ellenőrizzem, tartják-e magukat a tervhez.
Tegyük fel, ma van a játékok utolsó napja. Mikor mondaná magát sikeresnek, mint vendéglátó, és mint a hazai csapat egyik vezetője?
In connection with the games, internationally and from a special Korean point of view.
Ez az olimpia önmagában hordozza a siker biztosítékait. 12 éve most először gyűlhetnek össze maradéktalanul a világ sportolói. Soha ennyi ország nem jelezte még részvételét az olimpiák történetében. Soha ennyi sportolót nem vártak egy helyre. Soha ilyen lelkismeretesek nem készültek a szervezők. Mi mehet akkor még rosszul? Ami meg a koreai sikereket illeti, végre bemutatkozhatunk az egész világnak a legjobb oldalunkról. Méghozzá nem úgy, hogy propagandában kell járnunk a világot, hanem úgy, hogy az egész világ eljön hozzánk, megismerjük bennünket.
Végéhez közeledik a visszaszámlálás az Olimpia országában. Amikor ott jártunk, a középületek falain lévő óriás naptárak tanúsága szerint 90 nap volt hátra 1988. szeptember 17-ig, amikor is helyi idő szerint délelőtt 10:30-kor kezdetét veszi a megnyitó ünnepség. Ennek címe az Olimpia virágai. A két év előtti ázsiai játékok hasonló ceremóniájáról készített képsorok talán csekély ízelítőt adnak abból, mifajta hangulat várja majd a lángot, ha megérkezik a 24. nyári olimpiai játékok színhelyére.
Budapesten 1954-ben született dr. Szegvári Péter, tehát mindössze 34 éves. Az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem jogtudományi karán végzett 1979-ben. Nős, 4 gyereke van. A fővárosi tanács az első munkahelye.
Azóta nem változtatott munkahelyet. Miért? Azt mondják, hogy a jogászoknak nem ez az igazán pénzes állás.
Azzal a szándéka jöttem persze, hogy visszamegyek az egyetemre tanítani majd idővel. Mellette oktattam is másodállásban. De a munka annyira megtetszett, és annyira megfogott, és vezetőim annyira támogattak és bíztak bennem, hogy itt ragadtam a tanácsnál.
Milyen feladatokat láttam az elmúlt években?
Hát kezdtem főeleadóként, kezdetben előadóként, kerületreferensi munkát végeztem, jogszabálytervezeteket véleményeztem, és már kezdetben bekapcsolódtam a tanács jogalkotói tevékenységébe is. Aztán később főosztályvezető helyettesként, meg főosztályvezetőként dolgoztam ugyanennél az apparátusnál.
Egy elég nehéz időszakban választották Önt meg erre a szerepre, akkor, amikor minden mozgásban van, minden változik, nagyon sok a csapda. Nem fél ezektől?
Változó viszonyokra, a változó körülményekre kell, azt hiszem, a közigazgatást alakítani, és nekünk elsősorban olyan előterjesztésekkel kell a tanástestülete elé jönnünk, hogy ezeknek a változó viszonyoknak megfelelő tanácsot és igazgatást hozzon létre.
Nem azért jelölték és választották meg Önt VB titkárnak, mert könnyebben ellenfélnek tartják, mint idősebb tapasztaltabb jogász?
Ezt nem tudom megítélni. Eddig nem volt konfliktusmentes az eddigi pályám sem. Voltak konfliktusaim a vezetőimmel is, és alapállásom az, hogy ha tisztelem a hivatásomat, és megbecsülöm a megbízóimat, és azokat, akiknek a véleményére adok, akkor azt hiszem, ezek a konfliktusok természetes velejárói ennek a pályának. Hozzáteszem, hogy a tisztesség és a megbecsülés az fontos mindkét oldalról.
Szóval kerültem olyan tárgyalásokon, hogy az iráni iraki fegyvernyújtás ellenőrzésében részt vesznek vagy a katonai szakértők is.
Igen, szóba került. Tulajdonképpen én hoztam szóba, mert a Alkagyú felvetette a biztonsági tanács ismert határozatának elfogadását, amelyet én üdvözöltem, és nagyon bölcs lépésnek tartottam. És kifejezésre jutottam azt is, hogy mi nagyon örülünk annak, hogy ez a háború véget ért, szeretnénk, hogyha ez a béke tartós lenne, és ebben az Egyesült Nemzetek Szervezetének közreműködését nagyon fontosnak tartjuk. Ezért tettünk eleget az ENSZ főtitkára kérésének, hogy vegyünk részt a tűzszünet ellenőrzésben.
Remélem, hogy jól érzik magukat, állunk és érdeklődésünk körül kerültünk. szó van bizonyos pártközi alacsonyabb szinten folytatandó párbeszédről. Szó van a aradi találkozót követően ismertetett bizonyos tanácsi delegáció esetleges romániai utazásáról, de ezek egyelőre még csak tárgyalások témái.
A szóvivő bejelentette, hogy Yitzhak Shamir, izraeli kormányfő holnap és holnap után magánlátogatást tesz Budapesten. Külön kiemelte, hogy magánlátogatásról van szó, és így nem közölt részleteket az izraeli miniszterelnök programjáról. Komorocki István beszélt arról a kémügyről is, amelyről a közelmúltban több nyugati lapban jelentek meg cikkek. Ezek szerint az NSK-ban kémhálózatot lepleztek le. Egy ott dolgozó amerikai tiszt éveken át titkos katonai adatokat juttatott el a varsói szerződés országaiban. Az ügynek több magyar származású, de évtizedek óta tartósan külföldön élő szereplője is volt. Ezzel kapcsolatban a külügyminisztérium szükségesnek tartja leszögezni. A magyar külpolitika továbbra is aktívan a kelet-nyugati párbeszéd erősítésére törekszik.
Meggyőződésünk szerint partnereink tudatában vannak e készségünknek, és velünk együtt azon fognak munkálkodni, hogy a kapcsolatainkat zavaró akadályok és különböző célzatos sajtókampányok megszűnjenek.
A tájékoztatón közölték, hogy hazánk állandó képviseletek létesítéséről állapodott meg Dél-Koreával. A döntés célja elsősorban a gazdasági, kereskedelmi, kulturális és más kapcsolatok alapjainak megteremtése.
Úgy gondoljuk, hogy mostani lépésünkkel hozzájárulunk az észak- és dél-koreai fél közötti párbeszéd folytatásához és a feszültség csökkentéséhez. Elvi külpolitikánk szellemében továbbra is támogatjuk a Korea békés egyesítésére irányuló konstruktív kezdeményezéseket.
A híradó ezzel kapcsolatban arról kérdezte a szóvivőt, hogy létesítettek-e más szocialista országok is hozzánk hasonlóan kapcsolatokat Dél-Koreával, és milyen területeken van lehetőség a gazdasági együttműködésre.
Tudomásom szerint más szocialista országok nincsenek, ellenben velünk együtt 68 olyan ország van, amely párhuzamosan tart fenn kapcsolatokat, mind a KNDK-ban, mind a Koreai Köztársasággal, például Ausztria, Finnország, India, Indonézia, Líbia, Pakisztán és Svédország. Gazdasági együttműködés, azt tudom mondani, hogy itt a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködésre törekszünk, hogy konkrétan mely területeken alakul ki, ez a közeljövő tárgyalásainak témája lehet.
Ilyen tágra nyitott szemmel nézték ma a nők a nem csak hasznos, de egyben szép háztartási gépeket. Lehet, hogy még eljön az idő, amikor a bútor és az étkészlet színéhez vásárolunk kávéfőzőt és grillsütőt. Amíg ezen meditáltunk, a férfiak a modern, egyenes képernyőjű televíziók, videók és rádiók előtt nézelődtek. Nem az irigyelt csúcs technológiát állította itt ki a két nyugat-német cég, hiszen ezek a gépek sokak háztartásában már most megtalálhatóak. De a bemutatott műszaki cikkek olcsóbbak, mint a jól ismert Grundig vagy a francia Molyneux termékek. Lehet, hogy még találkozunk velük az áruházakban?
Weckler Ferenc, a helyi tanács és egyben a társadalmi bizottság elnöke arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy az az akadémiai bizottság, amelynek szeptember elejéig kellett volna állást foglalni az atomtemető ügyében, tudomása szerint nem fog jövő év március előtt szakvéleményt adni. Berki Tamás jogi szakértő szerint nem kell túlzottan nagy reményeket fűzni e szakvéleményhez, hiszen azt a döntése jogosult szervek, végső fokon a Szociális és Egészségügyi Minisztérium nem kötelesek figyelembe venni. Jelenleg egyébként tiszta a helyzet, a paksiak terület felhasználási engedélye június 15-én lejárt, a fellebezést elutasították, a területen semmiféle munka nem folyhat és nem folyik. Amennyiben az atomerőmű nem tett le ennek a területnek a felhasználásáról, úgy előről kell kezdeni a procedúrát, újra kérni a terület felhasználási engedélyt, beszerezni a szakhatósági állásfoglalásokat, vagyis kis túlzással azt is állíthatnánk, hogy pontosan ott tartunk, mint 4 évvel ezelőtt. Egyébként a dolgok menetéről rendkívül kevés információ jut el a társadalmi bizottsághoz, panaszolta fel Kerényi János. Az információ visszatartás ékes példája, hogy a központi földtani hivatal egyik szakvéleményét, amely Kapolyi László energiaügyi kormánybiztos birtokában van, még dr. Preznicki János országgyűlési képviselő sem tudta megszerezni. Ez és a hasonló esetek ráirányítják a figyelmet arra, hogy ugyanazok a bürokratikus mechanizmusok működnek most is, mint évekkel ezelőtt, és talán ez az, amiben a legnehezebb lesz haladást elérni.
Magyarországon is igaz az a régi külföldi megállapítás, hogy nincs más eszköz, amivel többet ki lehetne hozni a meglévő városi úthálózatból, mint a jól működő, jól tervezett forgalomirányítás.
Mi az a változtatás, amit ez az irányelv tartalmaz?
Több olyan kérdésre kitér, amelyek korábban kevésbé voltak indokoltak. Például az összehangolásra, útvonali és úthálózati összehangolásra, a központi forgalomirányításra, az egyes forgalmi sávok forgalmi irányának változtatására, a váltakozó irányú forgalom lebonyolítása idakon és más szakaszokon, tehát ezekre részletesen kitér és ajánlásokat ad.
Itt Budapesten 480 olyan csomópont van, amit jelzőlámpák irányítanak, és közülük 100-at állítanak éjszakánként át villogó sárga jelzésre. Növelik ezek számát, vagy megmaradnak ennyinél?
Több külföldi ilyen vizsgálat szerint sokszor nagyobb az a kár, ami a megnövekedett összes balesetből, tehát beleértve csak anyagi káros baleseteket is, ami ez akár sokszor nagyobb, mint az a megtakarítás, amit hajtóanyagfogyasztásból vagy más téren lehet elérni. Tehát itt Magyarországon nagyon körültekintő vizsgálat szükséges, a szakterület erre felkészült. Ahol megengedhető forgalombiztonsági szempontból ott javasoljuk, azonban ilyen megoldás általános használata az egyértelműen nem javasolható.
Hát nekem még van néhány, nem pult alól, hanem innen zsebből, de papír zsebkendőből alig-alig kapni.
Hát... ez való igaz, hogy az ellátásokat elég szűkösen tudjuk biztosítani, mert a hazai gyártás nem fedezi az igényeket.
Hiányzik, mert sokfelé hiányzik valamennyi szalvétafajta, a PKR-u zacskó, a nyershús és felvágott férekhez pergamenpapíráru, az olcsóbb hazai WC-papír. Oka a csökkenő import alapanyagmennyiség általában.
Ha például a zsebkendőt vesszük, ez egy drága tissú papírból készült áru, aminek a világpiaci ára és az alapanyagnak a világpiaci ára is folyamatosan emelkedik, tehát a beszerzési dollárkeretek adottak, és nyilvánvaló, hogy a mennyiség ezáltal csökken a beszerzésnél. Szalvétáknál, amelyek hazai alapanyagra épülhetnének, vagy például a kreptó WC papír, ami szintén hiányzik,
a hazai,
így van, az is úgynevezett hulladékpapírból készül, de nem tudom, hogy mi az oka. Csökkent a gyűjtőkedve az iskolások körébe, vagy alacsonyak a még átvételi árai, de kétségtelen tény az, hogy az ehhez szükséges alapanyag is hiányzik.
Ezt az adósságot, amit a Graplastnak sikerült az elmúlt 3 évben összeszedni, ezt vissza fogjuk és vissza akarjuk fizetni.
Kérdés, hogy vissza tudják-e? Erre milyen program van?
A vállalat idáig egy termelészcentrikus vállalat volt, termékeink iránt az elmúlt években, évtizedekben igen nagy volt a külső és döntően a belső igény. Ez némileg megváltozott. Rá kellett döbbennünk, hogy nem termelnünk kell, szelektálnunk kell azokat a termékeket, amelyeket már haszon nélkül, vagy csak nagyon kis haszonnal tudunk a piacra helyezni, ezektől meg kell szabadulnunk, új termékeket keresnünk, vissza kell vonulni számunkra alkalmatlan piacokról, és párhuzamosan meg kell keresni azokat a új piacokat, ahol hosszú távon az export növekedést meg tudjuk oldani.
A vállalat időközben erős decentralizálást is kezdeményezett, hogy egy-egy gyáregységét, osztályát külön-külön is érdekelté tegye a nyereségben. A Graboplast azonban a mai fogyókúrás vállalati divatok ellenére változatlanul meg akar maradni nagyvállalatnak. Erről a következőket mondta a vezérigazgató.
A mai magyar nagyipart nem lehet szétrombolni. Meg kell teremteni a feltételeit arra, hogy integrálhasson a világpiachoz, a világpiacon dolgozó hasonló karakteri vállalatokhoz.
Tisztelet Bartóknak.
irányítja gondolatainkat Urbán György a meghívókártyán. És tisztelet a zenének, a szépségnek és a végtelennek. Mert ez a kiállítás tulajdonképpen Urbán György festői véleménye a zenében is visszatükröződő végtelenről. Mindez a szín, a tér és a forma nyelvén. Egymásnak felelgető témák, fő- és mellékmotívumok színgazdag kibontása rögzíti a vásznakon a megfoghatatlant, a zenét. És hogy a művész teremtette elvont forma nyelv mennyire képes felidézni a nézőben a szándékolt mondani valót? A kérdést kiki eldöntheti, holnap utántól a Mednyánszki teremben.
Népművészetünk kincses ládikája kapott helyet ezen a 6000 négyzetméteren. Hogy ilyen szép lett, és hogy egyáltalán elkészült, az a népművészek és patronálóik 2 évig tartó, sok millió forintot érő társadalmi munkájának köszönhető. A Velemi után ez a második olyan alkotóház az országban, ahol a népművészet minden ágában, szakszerűen felszerelt műhelyekben szelidíthetik, formálhatják az anyagot az alkotók. Fafaragók, fazekasok, szövők, himzők, bőrösök. Nyugalmas szállást, jó falatokat, engedelmes anyagot kapnak, itt formált, itt hagyott alkotásaikért cserébe. Ha majd sok lesz ezekből, értékesíti a Megyei Népművészeti Egyesület, így lesz hamarosan önfenntartó a ház, ami manapság nem mellékes. Orrunkat befogva járkálunk, ha a szél például az állati fehérje feldolgozó felől fúj. A cementgyárakról az egész környéket ellepő por színe, a műtrágyagyárakról környezetük szaga árulkodik.
Exakt méréstechnikát napjainkig még nem sikerült kidolgozni. Viszont igen kiváló lehetőségek vannak, különböző gázmosó, szűrőberendezések révén ezeknek a szaganyagoknak a visszatartására. Munkamegosztás van a KGST tagországok között, Magyarország elsősorban az állattartó telepek szaktalanításával foglalkozik, és most indultak olyan próbálkozások, hogy a kipufogó gázok szaganyagait is vissza lehessen tartani.
Félő azonban, hogyha mostantól a környezetvédelmi szakemberek tudják is, hogy mit kellene tenni legfontosabb életterünk a levegő megtisztításáért, a viszonylag drága szűrőberendezések alkalmazásáig a bírságolás lesz a legelterjedtebb, ám korántsem hatékony eszköz az illetékesek kezében. Attól pedig még nem szűnik meg a nagyvárosainkra, ipartelepeinkre jellemző orfacsaró bűz.
Ez is olimpia, de ez egy másik. Nem Szőulban, hanem Frankfurtban rendezik. Minden olimpiai évben találkoznak ugyanis a világ legjobb szakácsai, hogy megküzdjenek az aranyérmekért és a szakácsvilág legnagyobb elismeréséért, a Szakács Oscar díjért. A kiírásnak megfelelően 6 versenyszámban készülnek a Lukács István vezette magyar csapat tagjai. Ma gyöngytyúkkal, bárányjal, fogassal, szarvassal, galambbal és házinyúllal edzettek. És hogy esélye van a magyar nemzeti válogatottnak, ezt erősítette meg József König, a világszövetség volt elnöke, és az elmúlt években szerzett olimpiai aranyok.
Ennek az olimpiának a versenyei 34 helyszínen zajlanak majd. A 34-ből 33 már készen állt az 1986-os ázsiai játékokra. A versenyek java két körzetben zajlik, a várost átszelő Han folyó déli partjára épített sportcentrumban és a tőle 4 kilométerre fekvő olimpiai parkban. A jelek szerint Szöulban a kis távolságok olimpiáját tartják. Ami a levegőből sejthető, az Olimpiai Bizottság székházának tetejéről már egyértelmű. Az Olimpiai Park stadionjai szűk félkörívben egymás tőszomszédságába épültek egy 167 hektáros liget peremén. A tervezők az ősi koreai településmódot utánozták, ezért vették körül a parkot csatornaszerű vizes árokkal, és ezért alakították a terepet a hagyományos teraszos kiképzésűre. Az Olimpiai Park peremén nyílik az Olimpiai Falu. 500 ezer négyzetméteren, 86 épületben közel 3700 lakás várja 13600 versenyzőt és sportvezetőt. Ha van igazán nagy gondja a szöuli olimpiának, akkor a biztonság az. 100 000 rendőr és katona őrzi majd a versenypályákat és a szálláshelyeket. 16 különleges biztonsági alakulat szakértőit 60 000 darabos műszerparkkal szerelték fel. A terroristákat a különleges dél-koreai antiterrorista kommandó harcosai várják. Szöul közelébe lévő laktanyájukban bemutattak nekünk valamit a tudásukból. A müncheni olimpia szomorú tapasztalatai nem múltak el nyomtalanul. Az épületeket elfoglaló és csúszókat ejtő terroristákat ilyen vendégszerető fogadtatás várja.
Valaki gyújtogat, és nekem olyan érzésem van, mintha mások ötletet kapnának. Ez egy tipikus dolog?
Én azt hiszem, hogy igen, és szinte lehet járványszerű. Ha valaki például egy neves személy konfliktusai megoldásában nem lát kiutat, öngyilkosságot követ el, akkor a statisztikában érezzük és észlelhető, hogy járványszerűen jelenik meg az öngyilkosság, mint konfliktus feloldásnak a legrosszabb módja. Az erőszakos bűnözésben felfedezhető egy olyan tendencia az elmúlt 15 évben, hogy a korábbi családi ismeretségi körből származó konfliktusok megoldását szolgáló erőszakos bűncselekmények terjedtek. Ezek formát váltottak. Tehát amíg az ingázó apa, aki erre kényszerült, a hétvégén a felgyülemlett konfliktusait, a mama földgyülemlett frusztrációs problémáit alkohollal vegyes állapotban otthon oldotta meg, addig ennek az apának a gyereke ma már munkásszállásra kényszerülve, vagy munkanélküliként létezve, városi körülmények között, gyökértelen lévén, sem ide, sem oda nem tartozván, egyszerűen erőszakossá válik és támadóvá válik, kifelé és nem befelé. Nem a családból veszik az áldozatot, nem a szomszédságból a barátok és a munkatársak közül idegen ellen irányulnak, és ettől félelmetesebbek.
Ma, amikor az ítéletig egy, néha két év is eltelhet, akkor igazán nevelő lehet-e, illetve elrettentő egy ítélet?
És most pillanatnyilag olyan mennyiségű úgy halmozódik fel egy-egy közlekedési bíró kezén, hogy előreláthatóan aktuálisan ítélkezni nem fog tudni.
Ez ön szerint milyen veszélyekkel jár?
Nekem az a véleményem, de nem csak a közlekedésre, minden egyéb területre is, hogy a nem időszerű ítélkezés az alkalmasabb a bíróságok tekintélyének a csorbítására, és nem alkalmas a bűnözés hatékony visszaszorítására.
Nagyon sokszor azt hiszem viszont a közvélemény sajnálja azokat, akiket elítélnek, mert gondatlanul esetleg nem figyelt oda és úgy okozott balesetet.
A közlekedésben résztvevőnek a közlekedése során minden másodpercéről számot kell adni. Ha sajnálja is a közvélemény, és sajnálja a bíró is azt, akit el kell ítélnie, sajnálja azt is, aki egy ilyen kihagyás miatt egy baleset áldozatává válik.
Ön, amikor a kocsiban ül, akkor jobban fél vagy, mint mások?
Én nem szeretek vezetni, mert nekem az egész Budapest hullákkal van feltérképezve. Jóformán nincs olyan kereszteződés, ahonnan én már balesetet ne tárgyaltam volna.
A Lüdei Klára gimnáziumban mintegy 500 diák tanul.
Gyakorlatilag ez a kis szoba áll nekünk rendelkezésünkre. A testnevelési órákat még mi sem tudjuk pontosan, hogy tudjuk megoldani, ugyanis az iskolának nincsen tornaterme, még egy torna szobája sem.
Mielőtt elkezdték az átépítést, ebben az iskolában két tornaterem is volt.
Pillanatnyilag semmi nincs. Ez sincs, könyvtár lesz belőle.
És miért nincs?
Én úgy tudom, hogy a tervezés első szakaszában volt egy olyan elképzelés, hogy lesz egy közös használatú terem valahol fönn a második emeleten, ami művelődési és sportcélokat szolgálna, de hát ez egy olyan szóval halva született ötlet volt már az elején, hogy mégis rájöttek, hogy ez így nem jó, és végül is nem mi kaptuk, hanem a, hogy is mondjam, ez minek, milyen teremnek fogják hívni?
Ez egy Kodályterem című kulturális célokra szolgáló terem lesz. Koncertek, hangversenyek, mert hogy énekzene tagozatos iskola is vagyunk.
Tehát a szellem megkapta magáit, és a fizikum?
Nem kapott semmit.
És semmit nem is ígértek?
De igen, állítólag majd a szemközti telken, a tehóból, meg még különböző segítséggel fognak építeni egy torna csarnokot, ami igazából nem is a mi gimnáziumunké lesz, hanem a kerületi tömegsport fogja használni.
Mikor?
Hogy mikor épül fel, azt senki nem tudja. Azt hiszem, az első időpont 88 vége lett volna.
A 9. kerületi tanácstól kapott információ szerint a tehóból az idén a kerületben 58 ezer forintot sikerült begyűjteni. Csak a tervezés idei költségei 2 millióba kerülnek. Ha igaz, a munkákat jövőre kezdik. Mai árakon számolva 40 millióba kerül majd a tornacsarnok. De mikorra elkészül, ki tudja.
A közlekedés járművei, a kirakatok árui tízezernyi alkatrésznek köszönhetik sikeres, vagy éppen csapnivaló szereplésüket, vagy éppen eltűnésüket az életünkből. Mindez együttesen a háttéripar, amelynek nemhogy izmosodásáról, de inkább tovább gyengüléséről szóltak az ipari bizottság mai ülésén.
Az okokról. Csak a viclapokban komikus, hogy fél évszámra csavart sem kapni, amiből meg egy-kettő kellene, csak tucatszám adják. Ez se a kényszertartalékolás 8-10-szeresére duzzasztja a készleteket. Panaszolták, hogy a bankok csak a magas osztalékokra törekednek, és nem működnek közre a vállalatok talpra segítésében. Hallottuk, az Okis saját tőkével segíti a háttéripar kiépítését, de amíg a termelésbe fektetett élőtőke kevesebbet hoz, mint a bankbetét, nem jön ide több pénz. Pedig csak modern alkatrészekből lehet kelendő terméket tervezni. A devizahiány ilyen gépek beszerzését teszi lehetetlenné. Ezért sürgették a képviselők az importkönnyítést, sőt, annak szabaddá tételét. Figyelmeztető jel, hogy az állami és a szövetkezeti iparban évről évre 5-6%-kal csökken a berendezések értéke. Tönkre mennek, kiöregednek. Az ipari miniszter összefoglalójában leszögezte, nem határozatok és gesztusok, hanem a haszon, a tisztes jövedelemszerzés az igazi rendező és normalizáló erő. A kormányzat azon dolgozik, hogy hamarosan egészséges térnyitásra adjon lehetőséget és lendületet a küszködő háttériparnak is.
Ha jól értesültek, korábban azt mondták nekünk, még a lábunkat se tehetjük be. De ha valahogy mégis bejutnánk, a kamerát végképp kívül hagyhatjuk. És íme, India egyik legrégebbi templomában, a kora állítólag az 1000 évet is meghaladja, szóval az ősi kövek között maga a pap kalauzolt bennünket. Persze le kellett rónunk a hálánkat Sívának néhány rúpia képében, de megérte. Nézzék!